Üdvözlőjük kedves nézőinket, hallgatóinkat, olvasóinkat. Folytatjuk Virovácz Péterrel, az ING makrogazdasági elemzőjével a sorozatunkat. Ugye megszoktuk azt, hogy minden hónapban van egy aktuális téma. Hát most éppen a beszélgetésünk az november 22-én délelőtt zajlik, ami azt jelenti, hogy pont túl vagyunk egy MNB kamat döntésen. De nem is a döntésről kérdeznélek, mert egy ilyen országos egyes volt, hogyha Totó nyelven szólva az abszolút, egész, tehát mindenki igen. Tudta, hogy 75 bázispont lesz, az megint érdekes volt, hogy ugye 50-re is volt, 75-re is, meg 100-ra is volt. Ezek szerint Virág Barnabás tájékoztatása szerint indítvány. Inkább az lenne az érdekes, hogy Virág Barnabás nagyon rózsaszínűen festette le a gazdaságot, tehát a GDP növekszik, az infláció egyszámjegyű, a reálbér most már pozitív. Tényleg ennyire szép és jó a helyzet? Most már akkor hátra lehet dőlni, és...
Csináljunk egy rövidatást, igen, köszönjük igen. Szépen. Nem, tehát, hogy nyilvánvalóan, hogyha megnézzük az elmúlt egy hónap gazdasági adatait, akkor alapvetően azért... Nyilván osztozhatunk az optimizmusban, hiszen tényleg nagyon sok olyan információ látott mostanában napvilágot, ami mindenképpen biztató vagy kedvező, de ugye, mint mindig, érdemes egy kicsit a statisztika mögé is benézni. És mielőtt még elkezdenénk ugye nagyon örülni, meg győzelmi jelentéseket olvasgatni, ezért érdemes tudnunk, hogy minden egyes statisztikai adat valamihez viszonyítva értelmezhető. Ugye a legtöbb esetben infláció. Az előző év azonos időszakhoz képest nézzük. Tök jó, 10% alatt van az infláció. De ez még mindig azt jelenti, hogy az előző évhez képest egyébként körülbelül 10%-kal drágább az élet, és mondjuk, hogyha még visszamennénk 2021 elejére, akkor még durvább számokat látnánk. GDP ugyanez. Negyedéves alapon azt látjuk, hogy valóban már pozitív az adat. Kijelenthetjük, hogy véget ért a technikai recesszió. Oké, tök jó. De ez azt jelenti, hogy egy gödörből jövünk kifelé. Nem értünk ki a gödörből, csak kifelé jövünk. Tehát, hogy nagyon sok esetben ugye ezek még inkább egy ilyen pozitív fordulatot jelző statisztikai adatok, de én azt gondolom, hogyha mindennapokban nézzük a gazdaság helyzetét, egy átlagemberrel, medián emberrel beszélgetünk, hogy éljek ezzel a furcsa fordulattal, ugye szerintem akik néznek, hallgatnak miatt tudják, hogy mi az, hogy átlag meg medián, de az alapvetően a medián az fontosabb, a sor közepén álló háztartás vagy személy, legyen szó keresetekről, jövedelemről, bármiről. Ez jobban kifejezi azt, mint az átlag, hogy az átlagot torzítja az, hogyha a legfelsőbb jövedelmi tizedet mondjuk figyelembe vesszük. Tehát például egy ilyen háztartást, hogyha megkérdezünk, ő nem biztos, hogy ezt a fajta hurra optimizmust osztja, hogy oké, látom, növekszik a GDP, oké, pozitív a reálbér, és 10%-at van az infláció. Tehát a mindennapi életben ezeket a statisztikákat nagyon nehéz lefordítani, és éppen ezért én egyel hátrébb lépve azt mondanám, hogy ugye egy picikét mögé nézve, egy picikét megkapargatva örüljünk, és tök jó, de ez csak egy javulás kezdete, egy változásnak az első lépcsőfoka, és mire elérünk megint a válság előtti szintekre, sok tekintetben, én azt gondolom, hogy ez 1-2 év nagyjából.
Hát akkor azt javaslom, hogy menjünk végig ezeken a tényezőkön egyesével. Ugye azt mondtad az inflációnál, hogy mondjuk 21 januárjához képest egy durva számot tudsz mondani. Mi ez a durva szám?
Ugye szerintem senki nem lepődik meg azon, hogyha az élelmiszerinflációt hozom föl. Ugye bármikor befektetőkkel, akármilyen ügyfél találkozom van, ez kerül elő, főleg azoktól, akik nem nagyon követik a magyar gazdaságot, csak úgy nagyjából felszínesen, hogy miért volt ekkora magyar élelmiszerinfláció. Ugye emlékezhetünk, ilyen több mint 40%-os értékeket is láttunk év per év adatban. És akkor most jön az, hogy menjünk vissza egy kicsit, és nézzük meg, mielőtt az egész óriási árhullám elkezdődött. 2021 közepéig kell nagyjából visszamennünk. 2021 közepén, inkább azt mondom, a második felétől, már bőven 5% feletti inflációs mutatóink voltak. A jegybanki cél 3%, tehát már eleve e felett vagyunk. Én innentől datálom azt, hogy már egy inflációs, sokkal fémjelzett környezetben mozgunk. Tehát 2021. január, megnézzük az élelmiszer kosár árát, megnézzük, hogy most hol tartunk. Kettő között a különbség, vagyis ennyi idő alatt az infláció, ez olyan 63-65% körüli. Tehát ennyivel került többe ma Magyarországon egy adott élelmiszer csomagot megvenni, statisztikai hivatal adatai alapján, mint került 2021. januárjában. Tehát tök jó, hogy az inflációs mutató 10% alatti, szupi. De ettől még az élet sokkal, de sokkal drágább, mint volt mondjuk 2021 elején. Tehát pont ezért mondta egyébként a Magyar Nemzeti Bank is, hogy nem lehet hátradőlni, az infláció elleni harc nem ért véget, tehát folytatni kell azért, mert egyszemegyű, ez még nem oké, ez még nem egy árstabilitás, és ugye arról nem is beszélve, hogy az, hogy mondjuk ugyanarra a szintre visszacsökkenjen az élelmiszerek ára, ez nyilván lehetetlen és elképzelhetetlen. Itt egész egyszerűen annak kell történni, annak kell megváltoznia, hogy a lakosság vásárló ereje az visszatérjen az akkori szintre, mielőtt a sok megérkezett hozzánk.
Hát jövő évben választások lesznek. A lakosság vásárolja vissza tud térni. Hát ugye 21 igen, na ez lett volna a következő kérdés. Ugye 21 végén, tehát két évvel ezelőtt beszélgettünk volna, ugye akkor indult ez a hatalmas nagy osztogatás, ami jól emlékszem 1200 milliárdra rugott a alsó hangon.
Sőt, 2000 milliárd is lehet, volt, hogyha mindent összerakunk, mindent nekem 2000 milliárd.
Meg is lett ugye az eredménye a kormány szempontjából. Most jövő évre lesz egy választás, akkor most az a kérdés, hogy miből. Ugye én annyit azt látom, hogy a kormány azért vadul elkezdett gyűjtögetni, vagy hogy mondjam, nem azt mondom, hogy pénzbeszedés, mert az egy nagyon más kategória, de ugye eladja az ERSZT-ben lévő részesedését, egy állami biztosítóba csökkenti a részesedését, pedig alig egy évvel ezelőtt szállt be. Tehát, hogy így apránként szedegeti össze, most ezt nem tudom, még az extra profit adókkal mi lesz. Tehát ugye azt lehet látni, hogy megy a matek a kockás papíron.
Megy a matek, de én ezt ketté szedném. Szerintem ezek a legutóbbi intézkedések, ezek nem a költségvetés stabilizálásáról szólnak. Ezek a Budapest Airport megvásárlásáról szólnak. Tehát ezt így rakjuk félre. És nézzük, hogy
tehát egyébként... arra megy a gyűjtögetés.
Szerintem igen, ugye...
1600 milliárdról beszélünk, ugye?
Nagyjából, igen, és ugye az is elhangzott, hogy részben bevételi oldalból kívánja ezt a kormányzat fedezni, részben eladásokból, és részben valamiféle tőkebevonásból. Tehát nyilván ezeknek látjuk most a jeleit. Ebből gazdaságélénkítés nem lesz, fogyasztási élénkítés nem lesz. Lépjünk egyet megint vissza. Miért kergetjük a növekedést? Miért kergetjük a fogyasztást? Pont a költségvetés miatt. Mert addig nem lehet, szerintem legalábbis, addig nem lehet stabilizálni a magyar költségvetés helyzetét, amíg be nem indul a fogyasztás. És ez szimpla matek. A magyar adórendszer úgy van fölépítve, hogy fogyasztási adó túlsúlyos. Több mint 50% az adóbevételeknek fogyasztási típusú adókból jön, indirekt adókból. EU átlag ehhez képest 34%. Hasonlóan Magyarországhoz, Románia ül még ezen a spektrumon, vagy a spektrumnak ezen a végén, ahol abszolút túlsúlyban vannak az adóbevételeken belül a fogyasztási típusú adók. Ez a két ország, amelynek, ha megnézzük most a költségvetési statisztikáit, gyakorlatilag a legrosszabbak az Európai Unión belül. Nem véletlenül fogyasztási típusú sok van, megélhetési válság van, nyilván ennek látjuk az eredményét az áfa bevételekben, egyéb fogyasztási típusú adókban. Tehát egy ilyen jellegű válság nagyon megüti a költségvetést, egész egyszerűen abból fakadon, hogy van maga a költségvetés, maga az adórendszer pontosabban felépítve. Ezzel nincsen semmi gond. Tehát ez egy értékválasztás kérdése. Különböző sokkok, különböző típusú adórendszert érintenek érzékenyen. Az elmúlt, nem tudom, 10 évben nem volt fogyasztási típusú sok, erre úgy nem nagyon figyeltünk. Most aztán szépen előkerült, hogy ha van egy ilyen jellegű fogyasztási sok, akkor bizony a magyar költségvetés sokkal jobban érintett. És akkor eljutunk oda, hogy miért is akarunk mi növekedést meg fogyasztást generálni? Hát pont azért, hogy legyen a költségvetésnek többletbevétele. És ugye a nagy kérdés, és akkor visszakanyarodva az eredeti ponthoz,
mert ha többet fogyasztunk, akkor magasabb az adóbevétel.
Pontosan, tehát magasabb az adóbevétel, tehát alapvetően ezáltal javul természetes módon a költségvetés helyzete. Nyilván ezt lehetne serkenteni, csak ha nincsen költségvetési bevételem annyi, akkor nem tudok gazdaságot élénkíteni. Itt-ott persze lehet eladni, meg lehet egy kicsit több adót beszedni, de hogyha ezt túltoljuk, akkor mi történik? Megint húzunk a nadrágszíjon, megint befékez a gazdaság, megint visszaesik a fogyasztás, és csöbörből vödörbe kerülünk. Tehát ebből a szempontból most a legegyszerűbb és legélhetőbb megoldásnak azt tűnik, hogy szépen a gazdasági szereplőket támogatjuk, és terelgetjük egy bizonyos irányba. Ez az irány pedig a béremelés. Uh-huh. Ez kevésbé fáj a költségvetésnek, viszont ebből lehet fogyasztás, lehet növekedés, és visszatért a költségvetési egyensúly, és ha van elég szerencséje a kormányzatnak, ez talán lesz annyira gyors, hogy mondjuk a jövő választások környékén már lehet valamiféle mozgásteret a költségvetésben biztosítani. Azért én ennyire nem lennék optimista, szerintem itt is a helyreállás az időbe fog telni, lassú lesz a fogyasztásbővülés, lassan épülnek vissza az adóbevételek, a költségvetés egyensúly szerintem apránként fog javulást mutatni.
Na, ha már feladod a labdát, adogatjuk itt egymásnak, hogy ez azért ez nem is tudom, mikor fordult elő utoljára olyan, hogy a minimál béremelés az december 1-től valósul meg, és nem január 1-től. Tehát akkor ezek szerint ez a növekedési cél, vagy a növekedés kergetés állhat a mögött, hogy előre hozták egy hónappal? Mit számít ez az egy hónap?
Nagyon sokat számít. Hát, hogyha belegondolunk, akkor alapvetően ez pont a karácsonyi nagy költési szezon előtt érkező béremelés. És ebben a tekintetben nagyobb az esélye annak, hogy ez a fajta bérnövekedés, ez egy valamivel nagyobb fogyasztási sokkot generál, egy pozitív fogyasztás növekedést generál, amiből aztán adóbevétel lehet.
De nem úgy van, hogy ha december 1-től emelik meg az én béremet, akkor január vagy december 30-án kapom azt készhez?
Attól függ, nagyon-nagyon sok vállalat már úgy működik, hogy a decemberi fizetéseket nem január elején fizették ki, hanem pont a karácsonyi szezon előtt, de gyakorlatilag ilyen december 20-a környékén. Uh-huh. Ez számos multinacionális cég így csinálja, és nagyon sok magyar nagyvállalat és középvállalat is már átvette ezt, mint egy ilyen kedves gesztus a dolgozók felé, tehát pont a karácsonyi nagy költekező szezon előtt ők már megkapják a decemberi fizetésüket. De ebben a tekintetben, tehát ez abszolút, én azt gondolom, hogy hajazhat egy olyan jellegű döntést, hogy hát, ha ebből nagyobb lesz a fogyasztás, hát ebből lesz egy kicsikét több költségvetési bevétel, ami pont a végén lehet, hogy számítani fog mondjuk abban, hogy sikerül az 5,2%-os költségvetési hiánycélt elérni, avagy nem.
Igen, de ugye akkor sok változós, sok ismeretlenes egyenletünk van. Ugye az egyrészt nem tudjuk azt szerintem megbecsülni, de hát, ha te tudod, hogy ez mekkora kört érinthet. És ugye az, hogy ha ez a kör ugye kötelezően kell, hogy a minimálbért érvényesítse azoknál, akik most éppen alatta vannak, vagy uh-huh. tehát, hogy olyanok is vannak, akik felette vannak, és ezzel most a szint alá kerülnének, hogy mekkora kört érint, és hogy ez hány milliárdot hozhat.
Ugye az a helyzet, hogy én nem nagyon akarok most így elkezdeni számháborúzni. Uh-huh. Biztosat nem is tudunk, vannak felmérések, hogy hányan lehetnek minimálbéren bejelentve, illetve garantált bérminimum. Szerintem nagyjából 1 millió körüli. Tehát nagy a szórás, hallottam félmilliót, másfél milliót.
Azt jelenti, hogy az egy ötöde a dolgozóknak, tehát akik Magyarországon dolgoznak.
Erre van bejelentve. Uh-huh. Fontos.
Igen.
Biztos, ezt biztosan kijelenthetjük, hogyha van egy ilyen statisztika, akkor ez a bejelentett dolgozók szám. És valóban az, amit te mondtál, az nagyon fontos. Ugye van ez a bértorlódás típusú jelenség, ami azt jelenti, hogy vannak önök, akik nem minimálbért keresnek, de mondjuk az 50 ezer forintos közelében járnak. Megemelkedik a minimálbér, akkor ő mit fog érezni? Hát akkor ő most kevesebbet ér, mint egy minimálbér eset. Nem ár. Akkor neki kell béremelés. Nyilván ezek inkább január 1-től jelentkeznek majd. Tehát innentől kezdve ezt a fajta ilyen pozitív bérhullámot, ezt el lehet egy kicsikét húzni. Lesz decemberben is, lesz januárban is egy béremelkedési hullám. Tehát lehet ezzel valamennyire egyrészt a statisztikákat javítani, másrészt esetleg azt elérni, hogy több hónapon keresztül a társadalomban legyenek olyan pozitív impulzusok, ami egy kicsikét áthúzalozza a gondolatokat. És szerintem ez a kulcs. Uh-huh. A fogyasztói bizalom nélkül nincsen fogyasztás. Ugye ezt egész egyszerűen meg lehet nézni, ha megnézzük a fogyasztói bizalmi statisztikákat, ez egy felmérés, ez a felmérés azt mutatja meg, hogy megkérdezik a háztartásokat különböző szempontok alapján, hogy bízik-e a jövőben. Optimista vagy pesszimista, nagyon egyszerűen lefordítva. Nyilván magyarokról beszélünk, tehát alapvetően az alapon az mindig pesszimizmus. Tehát kb. Ha jól emlékszem, a 20-sok évnyi statisztikából 3 olyan hónap volt, amikor az adatpont pozitívban volt. A teljes idősorban. Tehát, hogy így akkor is rossz, ha jó. Tehát nagyjából ez a habitus. Mm. De a lényeg az, hogy amikor ez a fogyasztói bizalom javul, és elindul fölfelé, akkor jól láthatóan viszonylag rövid időn belül, de ez elkezdi húzni a fogyasztást. Most azt látjuk, hogy a magyar fogyasztói, a háztartások fogyasztói bizalmi indexe 10 éves mélyponton van. Innen kellene elindulni fölfelé. Ezt hogy lehet elérni? hogy azt érezik a háztartások, hogy javul a vagyoni helyzetük, biztos a munkahelyük, több a bér, jobban kijönnek a fizetésükből. És hogyha ezt hónapokon keresztül kapnak, decemberben, januárban, jönnek az ilyen pozitív hírek, jönnek a pozitív érzések, akkor az előhozhatja ezt, hogy elindul a fogyasztói bizalmi index fölfelé, elkezdenek jobban bízni a gazdaságban, a jövőjükben, és elkezdenek egy kicsikét jobban fogyasztani. És ez beindíthatja már valóban azt a fajta gazdasági növekedést, amire egyébként mi számolunk, tehát 2024-ben az ING friss előrejelzése 3%-os gazdasági növekedés. Nem fog a tempótól lerepülni a hajunk, már amennyi maradt, de hogy alapvetően azért ez már jobb, mint a recesszió, amiben 2023-ban voltunk. De ez kell az, hogy legyen bérnövekedés, ne szálljon el újra az infláció, és szépen a fogyasztás megy fölfelé, plusz nyilván kellenek az uniós források és a beruházások.
Na, ha már recesszió. Tehát ezt tegyük rendbe, mert szerintem sokan nem értik pontosan, hogy a technikai recesszió meg az igazi recesszió között mi a különbség.
Igazándiból megint csak matek, meg statisztika. Ugye a technikai recesszió az, amikor számokkal játszunk, negyed év per negyed év alapon a GDP zsugorodik, és egymást követő két negyed éven belül ez megvan. Tehát azt látjuk, hogy az első negyed évben volt valamennyi GDP-nk, a másodikban ez kevesebb, a harmadikban ez megint kevesebb, akkor viszont technikai recesszió van. Mikor hívhatjuk ezt egy valódi válságnak? Akkor, ha nem csak egy-két szegmenst érinti a visszaesés, hanem a gazdaság egészére kiterjed. Emelkedik a munkanélküliség, csökken a fogyasztás, bezuhannak a beruházások, azt látjuk, hogy esik a kiskereskedelmi forgalom, azt látjuk, hogy az ipari termelés visszazuhan, az építőipar visszazuhan, tehát tényleg minden egyes területen...
Ebből azért négy bejött, tehát a munkanélküliség a foglalkoztatás kivételével, építőipar, ipar, kiskereskedelem...
Így igaz.
Ezek mind.
És ezzel lehet tök jót vitatkozni, hogy akkor most van válság, vagy nincs válság, mert hivatalosan, mivel a munkaerőpiac köszöni szépen jól van, cipős kanállal bele lehet szuszakolni ezt egy válságdobozba, de nem annyira helytálló, ezért különleges ez a mostani helyzet. Mert alapvetően válság van, de valahogy a munkaerőpiac az nem követi a klasszikus válságjeleket. Egyrészt ezért tudtuk megúszni egy viszonylag sekély visszaeséssel, és ezért van az, hogy a vállalatok viszont kénytelenek béreket emelni, mert munkaerőhiány van, munkaerőhiány lesz, ez egy állandósult állapot, és ebben kell megtalálni gyakorlatilag a számításaikat, és itt jön be a képbe megint csak az okos gazdaságpolitika, az előretekintő gazdaságpolitika, hogy azt mondjuk, hogy oké, nem kezdek el költségvetés szűk mozgásteréből költekezni, tolom a cégeket afelé, hogy emeljék a béreket, majd a bértorlódás miatt elkezdik fölfelé tolni az egyébként az átlagbér statisztikát, plusz kénytelenek ezt megtenni, hiszen alapvetően, hogyha a foglalkoztatott, az alkalmazott elkezd fészkelődni, ő kettő pillanat alatt arrébb fog állni, mert munkaerőhiány van. Bár nem etikus, de manapság már egyre többet találkozunk azzal a jelenséggel, nem én, nyilván cégek HR vezetőivel beszélgetve találkozom én ezekkel az evidenciákkal, hogy azt mondják a vezetők, hogy előfordul egyre gyakrabban az, hogy elmegy a munkavállaló egy állásinterjúra, ott kap egy bérajánlatot, szépen ezzel visszaslatjog a mostani munkáltatójához, lerakja az asztal, és azt mondja, hogy akkor én szeretnék itt maradni, de hát ezt az ajánlatot kellene egy kicsit megfejleni.
Ezt a focisták szokták csinálni, amikor nagyobb gázsit akarnak, és akkor elmondják a sportújságíró haverjaiknak, hogy kaptam ajánlatot, meg ilyen-olyan, kiderül, hogy lehet, hogy alapja sincs az egésznek, de akkor berezelnek, és megadják nekik a magasabb.
És nagyjából egy ilyen helyzetben az azzal jár, hogy alapvetően a minimálbér emelés körül, sőt alapvetően inkább afelett alakult az átlagbér növekedés. Munkaerőhiány van, bértorlódás van, emelni kell a béreket, és éppen ezért a 10-15%-os minimálbér emelés, ugye ami többeket érint, az alapvetően a garantált bér minimum emelés, ez 10%-os. Tehát valamivel szerintem e fölött lehetünk, de hogyha lesz majd különböző az állami szférát érintő bérrendezés, legyen szó akár a tanárokról, egészségügyi dolgozókról, rendvédelmi dolgozókról, ott januárban megint jön egy illetményemelés, hogy ezek még pluszt hozhatnak, tehát szerintem ilyen 10-15% között biztosan lesz a bérnövekedési ütem, ez biztosan pozitív reálbért jelent, de itt is majd megér egy misét egyébként szerintem ez a sztori, de hogy ez már azt jelenti, hogy van esélye legalább annak, hogy lesz fogyasztás növekedés, és lesz ebből gazdasági teljesítmény, tehát magyarul ez a gazdaságpolitika vezérfonala jelen pillanatban.
Ugye a pedagógus bérlemelést említetted, ezt csak mondom a nézőinknek, olvasóinknak, hallgatóinknak, véletlenül sem az a bérrendezés, amit a pedagógusok szeretnének elérni, mert ugye az Európai Uniós forrásokhoz kötötte a kormány, de most erről nem beszélünk, mert
egy adás nem lenne elég,
ez nem lenne elég. Viszont azt akartam kérdezni, hogy ha viszont ilyen kényszerben, állandóan béremelési kényszerben van a gazdaság, akkor hogy lesz ez a gazdaság olyan hatékony, hogy lesz ez a gazdaság olyan versenyképes, hogy lesz például az agrárium, mert ugye azt lehet hallani, olvasni, hogy az, hogy az élelmiszerárak ennyire kimagaslóan magasak európai szinten, az sajnos annak köszönhető, hogy a mezőgazdaság eléggé hatékonytalanul működik.
Részben annak köszönhető, nagyon sok más.
De
alapvetően ez abszolút egy nagyon fontos pontja. Annál is inkább, mert erre volt egy hivatalos statisztika, az agrárium, illetve az élelmiszeripari feldolgozóiparnak a hatékonyságot, az egy munkaórára jutó kibocsátása, az Bulgária után gyakorlatilag Magyarországon a második legrosszabb az EU-n belül. Ez nem annyira jó ez a tornasor, igen. Tehát ebben a tekintetben valóban a legfontosabb kérdés, hogy ezeket az emelkedő bérköltségeket hogyan tudják a vállalatok kigazdálkodni. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük az elmúlt 10-20 év gazdaság statisztikáit, azért láttunk arra példát, hogy meg lehet ezt ugrani. Ugye nyilván a 2008-9-es pénzügyi válság előtt volt egy komolyabb időszakunk, egy ilyen nagy éra. Volt a 2008-9-től kb. 2016-ig egy nagyobb időszak, és az ezt követő évek. Ugye mi történt a pénzügyi válság előtt? Azt láttuk, hogy alapvetően a magyar gazdaság egy javuló tendenciát mutatott, volt egy folyamatos növekedés, volt egy folyamatos bérnövekedés is, és emellett ugye a nyugati tőke beáramlásával ugye egyfajta hatékonyságjavulás végbe ment. Átlagosan olyan 3-4%-kal nőtt a vállalatoknak a termelékenysége. Majd visszatérek a végén, hogy ez miért fontos. Utána jött a globális pénzügyi válság, lényegében a munkaerőpiacot lenulláztuk, 12%-os munkanélküliség, elindult a kilábalás. Mi történt? Nyilván úgy bővültek a cégek, és jött be az FDI, jött be a működő tőke, elkezdték felszívni a munkaerőt. Úgy termeltek egyre többet és többet, hogy egyre több munkaerőt foglalkoztattak. Ez azt jelenti, hogy a termelékenység nem nőtt. Tehát stagnált, zéró nagyjából, mert minden egyes kibocsátás növekedés mellé társult a foglalkoztatottság bővülése. Félértés ne essék, ez akkor egy viszonylag jó helyzet volt, egy nagyon rossz munkaerőpiaci állapotot, azt sikerült felhozni. Mi történt 2015-16 környékén? Elfogyott a munkaerő. Teljes foglalkoztatás van, és a vállalatok azzal szembesültek, hogy egyrészt egy komoly minimálbéremelést kigéne gazdálkodni, nincsen munkaerő, van viszont jó gazdasági kilátás, hát akkor növekedni kéne. Hoho, hát van ingyen pénz. 0%-os kamatkörnyezet.
Növekedési hitelprogram.
Növekedési hitelprogram. Mi egymás, hát akkor bővüljünk. És akkor kezdődött egy nagyon komoly hatékonyságjavulás, és megint azt láttuk, hogy ilyen 4-5%-kal nőtt a vállalatoknak a munkatermelékenysége. Átlagban beszélünk. Innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy ez nem egy megugorhatatlan dolog, hogy ilyen mértékben nőjön a termelékenység. Ez miért fontos? Ha megnézzük, hogy mire számítunk jövőre, és ezt Virág Barnabás is elmondta egyébként a jegybanki kamat döntést követő sajtótájékoztatón. Vegyünk egy nagyjából 3%-os gazdasági növekedést, veszünk az egy 5%-os inflációt. Nyilván nem szabad négy számolni, de most egyszerűsítsük le, szalvéta hátulján számolgatunk. 3 plusz 5, az 8%-os nominális GDP növekedésünk van. Tehát feltételezhetően ennyivel tud a bevétele a vállalatoknak növekedni. Volumenből meg árváltozásból. Hogyha egy 10-15%-os béremelést kéne költségből kigazdálkodni, akkor marad ez a fajta különbözet, amit valahonnan fedezni kéne, a 8, és mondjuk legyen a 10%-os vagy 12%-os bérnövekedés közti különbözet, 4% pontot kéne valahogy kigazdálkodni. Na itt jön vissza a kép. Láttunk ilyet a válság előtt, láttunk ilyet a pénzügyi válság után, 2016-ot követően. Tudnak a vállalatok ilyen hatékonyságot növelni ilyen mértékben? A kérdés az, hogy ebben a környezetben miből sikerül ezt megugrani? Ingyen pénz már nincsen, költségvetési támogatás nem igazán van, tehát innentől kezdve ez az ingyen forrás történet, ez nem nagyon fog működni. Ugye kényszer viszont mindenképpen van, mert munkaerőhiány az jelen van, tehát nagyon más opció nincsen, ezt meg kell ugrani. Viszont van két nagyon komoly forrás lehetőség. Az egyik az, hogy alapvetően azért még mindig vannak kedvező hitel lehetőségek, főleg a vállalatok számára, tehát azért ez tud egy opció lenni. Nyilván nem olyan olcsó, mint az ingyen hitel, de ez még inkább
5%-os hitelre gondolsz, amit a vállalkozások felvetnek.
És ez kigazdálkodható. Tehát ez megugorható. És a másik fontos pont, az pedig az energiaköltségek. Ugye most árazódnak át az energiaszerződések, hogyha nem hosszú távra rögzítették be magukat a csúcsponton a vállalatok, hanem éves szerződést kötöttek, akkor most egy jóval alacsonyabb piaci villanyáram és gázár mellett tudják újra kötni a szerződéseket. Jelentős összegek szabadulnak fel a költségvetésükben, és ez megint csak egyfajta hatékonyság növekedésnek tekinthető, és ebből lehet finanszírozni a bérnövekedést. Oké, mondjuk ezzel egy évet megoldottunk. Az, hogy a következő 3-5 évben mondjuk sikerül ezt a tartós 4%-os termékenység javulást hozni, ez már egy más kérdés, de ehhez kell az, hogy ezért csökkenjen a kamatkörnyezet, kiszámítható legyen a gazdaságpolitika, és lehetőség szerint jöjjenek az Európai Uniós források, amelynek az egyik része pont azt a célt szolgálja, hogy versenyképesebb legyen a gazdaság, megszabaduljunk a drága fosszilis tüzelőanyagoktól, megszabaduljunk a különböző függőségektől, és lehetőség szerint az ilyen munkaerőpiaci helyzetben hatékonyabban digitalizálva tudjanak dolgozni a vállalatok.
Viszont említetted az energia árakat, és hogy tulajdonképpen az járt jól, aki nem fixálta be több évre. Most viszont lehet, hogy érdemes lenne befixálni, mert olyan geopolitikai kockázatok vannak. Hát most egyelőre még nem látjuk az energia árakon ezt az újabb válságot, vagy háborút, ami az izraeli és a palesztin konfliktusból kifejlődött, de akár ez még azért sokkal durvább is lehet, és akkor megint elindulhatnak az energia árak, tehát lehet, hogy most nem az a jó taktika, hogy egy évre kötik meg a szerződést.
Az a kérdés, hogy viszont a partner hajlandó-e egy évnél hosszabb szerződést ajánlani, ez egy sarkalatos pont lesz, de valóban ugye jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan potenciális veszélyforrás van a külgazdaságban, aminél elég egy szikra, és onnantól kezdve gyakorlatilag az egész energiapiac megint a feje tetejére áll. Nyilván jelen pillanatban úgy tűnik, hogy úgy viszonylag komfortosan mozgunk, 40 euró környéki gázárakkal, olyan 80 dollár körüli olajárakkal, a zsinóráram is nagyjából beállt egy viszonylag egyensúlyi szintre. Én azt gondolom, hogy most az ING friss előrejelzése azt mutatja, és ezt nem én csinálom, vannak szakértőink, akik kifejezetten a commodity piacokkal, az energiapiacokkal, az árupiacokkal foglalkoznak, ők azt mondják, hogy jelen pillanatban egy viszonylag törékeny, de egy egyensúlyi állapotban vagyunk. Tehát mind a gázárak, mind az olajárak a mostani szintek környékén ragadhatnak. Nyilván, hogyha azt gondoljuk, hogy, és nyilván mérre gondolnak az elmúlt 3 év tapasztalataiból, hogy bármikor jöhet valami olyan esemény, amire nem számítunk, akkor valóban lehet, hogy az lenne most a logikus lépés, hogy igen, ezek az árszintek magasabbak, mint volt 2020 előtt, de lehet, hogy az a tuti, hogyha most ezt befixáljuk egy 2-3 évre, mert annyit valószínűleg az árak már csökkenni szerintünk nem fognak, hogy ezen óriásit lehessen bukni, viszont annak a valószínűsége, hogy bármilyen konfliktus eszkalálódik, az bizony jóval nagyobb. Tehát innentől kezdve azért lehet, hogy érdemes lenne megfontolni, már csak a kiszámíthatóság jegyében is, hogy valamennyire berögzítik a vállalatok, de mondom, gyakorlatilag ez olyan, mint a tangó, ahhoz is kettő ember kell, tehát kell az üzleti partner a másik oldalon, hogy akár egy hosszabb távú szerződést meg lehessen kötni.
Azért még korábban említetted a beszélgetésünk eleje felé a Budapest Airportnak a visszavásárlását. Azért érdekelne, hogy neked mi a véleményed? Kell nekünk egy saját repülőtér? Miért jó az?
Attól függ, melyik sapkát veszik fel az ember, mert igazándiból meg lehet indokolni.
Vegyük fel az adófizetői sapkát, és akkor...
Nyilván, ha az adófizetői sapkát felvesszük, a probléma az, hogy az állam nem jó gazda. Pont. Tehát, hogy lehet itt matekozni, ez nem Magyarországról szól.
Nem. Tehát, hogy ez összességében... Ez egyetem axióma.
Igen, tehát, hogy világtörténelem során bármikor, bárhol megnézzük, igen. Ez nagyjából helytálló. Lehet, hogy vannak olyan időszakok pár év, amikor úgy ez a tétel megdőlni látszik, de nagy átlagban ez sajnos igaz. És innentől kezdve, ugye, alapvetően nehéz megindokolni. Nyilvánvalóan lehetnek olyan mögöttes okok, amiket mi nem látunk, milyen tervek vannak, milyen beruházásokat szeretné véghez vinni a kormányzat. Lehet, hogy ahhoz, hogy mondjuk erre uniós forrásokat lehessen felhasználni, ahhoz mondjuk mindenképpen kell ez a fajta tulajdoni szerkezet. Tehát számos olyan dolog lehet-e mögött, ami indokolhatja, és egyébként gazdaságilag akár egy megtérülő beruházás is lehetne, hiszen azért azt látjuk, hogy kifejezetten egy erős, a turizmus egy továbbra is egy erős ágazatnak tűnik, persze most voltak sokok, de alapvetően egy folyamatosan bővülő ágazatról beszélünk. Továbbra is azt mondhatjuk, hogy és világviszonylatban nézve, ugye demográfiai kihívások vannak, de alapvetően a populáció nő, véletlenül a felzárkózás, mert egyre több lesz az olyan ember, aki megfizetheti az utazást, tehát egyre több potenciális turista van, és nyilván egy ilyen befektetés, egy ilyen beruházás nem egy évre, hanem 20-30 évre kell, hogy előre számoljon. Ilyen távlatban ez egy abszolút megtérülő beruházás lehet. Az más kérdés, hogy valóban sikerül-e alapvetően ezt úgy megcsinálni, hogy végül ezek tényleg piaci alapon történő beruházások legyenek, piaci alapon történő döntések legyenek, de ezt én azt gondolom, hogy azért biztosítatja a partner bevonása, mert nem a magyar állam fogja vezetni alapvetően a repteret, hanem lesz bevonva állítólag egy francia partner, aki rengeteg reptér üzemeltetésével foglalkozik, tehát alapvetően tudja, hogy miről szól itt a csízió, tehát jó esetben azért tud értéket hozzáadni. Úgyhogy én egyelőre úgy valahogy a demarkációs vonalon toporgok, és még nem döntöttem el, hogy jó vagy nem jó, de pusztán a jelenlegi költségvetési helyzetet nézve nem biztos, hogy ideális az időpont. Viszont lehet, hogy máskor meg megint nem lehetne megvásárolni, most van egy lehetőség, ablaka típusú helyzet, amikor meg kell ezt lépnie, már ha meg akarja lépni a kormányzat.
Egy kicsit hasonlatos ez a Vodafone ügylethez, amit egyébként már jobban meg tudtál szerintem emészteni talán, mert már olyan értelemben, hogy már régebb óta szemezgethettél ezzel a történettel. Hasonló ez a helyzet ahhoz, mert azt látjuk, hogy a kormány folyamatosan törekszik arra, hogy minden ágazatban, és ezt ugye Nagy Márton el is szokta mondani nekünk, hogyha elfelejtenénk, hogy minden ágazatban azért törekszik az állam stratégiai pozíciókra. A Vodafone az is egy megtérülő üzlet, olyan, mint a Budapest Airport? Vagy...
Hogyha le akarnám viccelni, akkor azt mondanám, hogy ilyen tarifárak mellett abszolút. Tehát, hogy Európai Unión belül talán a fizetésekhez képest Magyarországon az egyik legmagasabb mobil szolgáltatásoknak a díja. Ebben a tekintetben ez egy megtérülő biznisz. Nyilván itt megint az a helyzet, hogy itt ebből akkor lesz hosszú távon profit, hogyha befektetések is vannak, hiszen egyre gyorsabb a digitalizáció, ugye 5G, lehet, hogy nem sokára jön az 5,5, meg a 6G, és megyünk még durvább ilyen technikai fejlődés irányába. Ehhez pénz kell, hálózatfejlesztés kell, kutatásfejlesztés, innováció. Akár még ebből jól is ki lehet jönni, tehát hogyha valóban ezeket a forrásokat jó irányba használjuk föl, ez növelheti az innovációs fejlődést, ez növelheti a hatékonyságot. Nyilván részben az állam egyik zsebéből a másik zsebébe mehet a pénz, kinettozza egymást, ezen is lehet valamennyit spórolni, de hogy alapvetően szerintem ítéletet 5-10 éves távlatban fogunk tudni mondani, mert hogy mondjuk van egy-két kiszaladt jó év, vagy egy-két rossz év, amikor beruházásokat, pénzt öntenek ezekbe a vállalatokba, ez alapján még nem lehet megmondani. Szerintem egy 5-10 év múlva történő beszélgetésnek kellene, hogy legyen a lényege, hogy azt mondjuk, hogy oké, ezek a bevásárlások zajlottak le az elmúlt 15 évben, nézzük és vonjunk szaldót. Nyilván vannak már olyan, ahogy te is mondtad, olyan beruházások, amelyeket el is ad a kormányzat, ezekből nem veszteséggel száll ki, tehát jól látod, hogy ebben a tekintetben ezek a beruházások kvázi megtérülnek. Ez más kérdés, hogy mindeközben mennyi értéket tudtak teremteni.
Na hát azt nem tudom, hogy 5-10 év múlva hol leszünk, és azt nem tudom megígérni itt a...
Remélem, hogy az EU-n belül.
Az mindenféleképpen, igen, egyrészt, de akár még ebbe a szobába is, úgyhogy azt nem tudom megígérni, hogy 5-10 év múlva is ez a beszélgetés el fog hangzani, de azt biztosan tudom, hogy egy hónap múlva mindenféleképpen fogunk megint beszélgetni Virovácz Péterrel, az ING Bank makrogazdasági elemzőjével, és mivel az év utolsó hónapja lesz, tehát és december, tehát általában ilyenkor a költségvetés helyzetes szokott terítékre kerülni, úgyhogy valószínűleg azt vesézzük ki, hogyha egyetértesz ezzel. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttél ma is, és akkor találkozunk néhány hét múlva, és önöket meg arra biztatom, hogy ha eddig nem tették volna, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis YouTube csatornájára. Viszont hallásra, viszont látásra.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.